Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni nektek, úgy, amint az írva található a Királyok első könyvének 17. fejezetében, a 7. verstől a 24. versig terjedő szakaszban. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és azt mondta, hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy maradék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki. Add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és azt mondta Illés, nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Szeretett testvéreim, szeretem azt a svájci képet, ahol nagy, hatalmas parasztházak mellett ott áll egy icike-picike kis faház, a stökli. Tetszenek azok a kis házacskák, tetszik a díszítésük, tetszik egyáltalán maga a méret is. Olyan kellemes, kicsi, szép házak ezek többnyire. Ami különösen tetszik, az az életfelfogás és filozófia, ami ezek mögött a házak mögött van, jelképesen szólva. Amikor a paraszt gazda átadta valamelyik gyermekének az egész gazdaságot, akkor jelképesen és a szó szoros értelmében is hátrahagyott sok mindent. Hátrahagyta a nagy házat, hátrahagyta a főlakást, hátrahagyta az istálókat, és kiköltözött néhány méterrel arrébb, oda a stöklibe. Legtöbbször maga is látta, amint a saját szülei a nagy házból kiköltöztek a kicsibe, amikor ő maga vette át a gazdaságot. És ugyanígy, amikor eljött az ő ideje, 20-30 esetleg 40 évvel később, akkor ugyanúgy költözött ő is, és a helyet adott a további, az újabb generációnak. Majd költözött ő is, és az ében generációkon keresztül. Kedves testvérek, azok a kis házacskák olyan emberekről szólnak, akik értették az idők szabát. Akik tudták, mikor jön el a váltás ideje, mikor jön el a továbblépés ideje, mikor jön el a lelépés, vagy a kilépés ideje. Boldog ember az, aki érti az idők szavát. De még boldogabb az, aki a változó időkben érti és hallja Isten szavát. Kedves testvérek, az idő, ahogy telik, ugyanúgy változást hoz mindennyiünknek. És ezelől Isten legnagyobb szentjei sem kivételek. A felolvasott igénk Illés történetének fonalát felvéve pontosan így kezdődik. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Illés valószínűleg hosszabb időt töltött Isten csodálatos gondviselését élvezve ott a Kerít nevű patak mellett, ahol a mindenható Isten hollókkal táplálta, hússal és kenyérrel reggel és este, a patakból pedig ivott. De egy idő múlva kiszáradt a patak. Tulajdonképpen semmi meglepő nem kellene, hogy legyen ebben. Ha valaki, akkor Illés, az a próféta, akin keresztül Isten kijelentette, hogy asszállyal sújtja az országot és a körülötte lévő egész vidéket. Ha valaki, akkor neki tényleg tudnia kellett, hogy asszály van, és ilyenkor a patakok előbb-utóbb kiszáradnak. Azonban van mégis egy feszültség ebben az egész helyzetben. Illés egy olyan helyen volt, pontosan ott volt, ahová Isten vezette. Maga Isten mondta erről a patakról, ezen keresztül gondoskodom rajtad, ezen keresztül éltetlek téged, ihatsz ebből a patakból. És Illés egy idő után nem tehette, hogy nem vette észre, hogy a patak vize egyre lejjebb ment. Minden reggel, amikor újra és újra odament a patakhoz, látta, hogy az isteni gondoskodás, amelyik rábízta őt erre a patakra, mint hogyha ugyanúgy a vízzel együtt kezdene lefelé menni. A patak napról napra kisebb volt. A végén kiszáradt. Mit tervez Isten most? Mikor mondja meg nekem, hogy mit tervez? Tervez-e valamit? Tudja-e már, hogy mit fog csinálni akkor, amikor a patak végképp kiszárad, és már nem lesz miből innen? Ezek a kérdések valószínűleg elkerülhetetlenek voltak. És valószínűleg ugyanezek a kérdések, vagy egészen hasonlóak, támadnak abban az emberben, aki Illéshez hasonlóan ott áll a saját egészsége és fizikai ereje patakja mellett, és látja, megöregedett, és ez a patak napról napra apad. Mi lesz, amikor kiszárad? Van Istennek terve arra a helyzetre nézve? Illéshez hasonlóan nagyon sokan állunk a saját munkahelyünkön, és nézzük az egyre szűkülő anyagi lehetőségeket. Látjuk a leépítéseket. Látjuk, hogy egyre kisebb a köre azoknak, akik még mindig maradhatnak. A patak ebben az értelemben is fogy. Apad folyamatosan. Mi van, ha teljesen kiapad? Van Istennek valami ötlete erre a helyzetre nézve? Tudja, hogy hogyan fog gondoskodni rólam? Akar egyáltalán rólam gondoskodni? Szeretett testvéreim, az idők szava Illésnek csak ennyit mondott, a patak előbb-utóbb kiapad. Istennek arra a gondviselésére, amire most állsz, nem számíthatsz örökké. De amikor kiszáradt a patak, akkor megszólalt Isten is. És boldog ember az, aki hallja az idők szavát, de boldogabb az, aki hallja Isten szavát a változó időkben. Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Szeretett testvéreim, Isten megszólal, és ugyanazokkal a szavakkal, ahogy korábban a hollókról beszélt, akik eddig hosszú időn keresztül csodálatos és érthetetlen, de annál nagyszerűbb módon hoztak húst és kenyeret nap mint nap. Isten valamikor úgy beszélt róluk, megparancsoltam ott a pataknál a hollóknak, hogy gondoskodjanak rólad. Most ugyanez a szó hangzik el. Megparancsoltam egy özvegyasszonynak Sareptában, hogy gondoskodjon rólad. Illés, te rendben vagy. Ne félj, de kelj föl és menj, mert eljött a tovább lépés ideje. Szeretett testvéreim, a mindenható Isten szava szólhat hozzánk is, bármikor. Kelj föl, és menj el innen. Menj el innen tovább arra a helyre, amit én mutatok neked. Kelj föl, és Isten hívhat egy másik állásba. Kelj föl, mert eljött az idő. Eddig dolgoztál, most nyugdíjba vonulsz. Kelj föl és ne félj, az új helyzetben is tudom, hogyan gondoskodjak rólad. Házaspárokból szülők lesznek, kelj föl és ne félj, tudom, hogyan gondoskodom rólatok. Szülőkből házaspárok lesznek, amikor a felnőtt gyerekek kirepülnek a fészekből, úgymond. Kelj föl és ne félj, tudom, hogyan gondoskodjam rólad. Házas emberekből özvegyek lesznek. Kelj föl és ne félj, tudom, hogy az új helyzetben hogyan gondoskodjam rólad. Kelj föl és lépj tovább. De szeretett testvérek, Isten itt Illést nem csak tovább lépésre hívja, hanem más emberekhez való oda lépésre is. A legnagyobb különbség a Krét patak mellett eltöltött időszak és a sareptai időszak között ugyanis az, hogy ott a pataknál Illés teljesen egyedül volt. Egyedül Istennel és a hollókkal. Sareptában azonban Isten már nem engedi ezt meg neki. Sareptában Isten már oda vezeti őt két másik emberhez. Egy özvegyasszonyhoz és az ő fiához. Ez itt a legnagyobb különbség. Amit itt Illéssel tesz az Isten, az egy olyan dolog, amit ő újra meg újra megtesz az őt követő hívő emberrel. Az ő életét összeköti mások életével. Ebben az esetben ráadásul hitetlenek, pogányok életével köti őt össze. Sarepta, amiről maga a Biblia is így mondja, hogy a Szidónhoz tartozó Sarepta, talán emlékszünk még, Szidón éppen Jézabel királynőnek a származási helye. Szidón és ennek az egész környéke Sarepta az eső istennek, az eső bálványnak, Bál kultuszának a központja. Onnan indult ki ez az egész, onnan nőtt ki ez az egész. Van ebben az isteni bölcsességben valami meggyőző dolog, valami csodálatos dolog. Ebben az egész történetben meglehetősen mellékesnek tűnik, hogy Illés történetesen Jézabel származási helyén van, már Izraelen kívül, már pogány területen. Valószínűleg ez az a hely, ahol az őt egyébként halálra kerestető király Ahab eszébe sem jut, hogy pontot keresse. Ebből a szempontból lehet, hogy a legbiztonságosabb hely, ahová csak Illés lehetett. Mindazonáltal azok az emberek, akiknek a sorsával és életével Isten Illés sorsát és életét összekötötte, nem hívő emberek, pogányok, bár ki tudja, hogy az asszálynak ebben az időszakában milyen népszerűségnek örvendett még Bál ez a bálvány. Az asszály már elég előre haladott lehetett. A Biblia úgy beszél erről az asszonyról, hogy tulajdonosa volt annak a háznak, és a háznak még egy felső szobája is volt. Képzeljünk el egy lapostetős épületet, aminek a sarkára, a tetejére felhúztak egy kisebb másik lapostetős épületet. Az volt a felső szoba. A legtöbbször vendégnek adták azt. Háztulajdonos volt ő, és mégis javai ide vagy oda eljutott odáig, hogy már nem volt tartaléka. A tartalékának az utolsó csepp olaját és az utolsó marék lisztjét ott készülte megsütni, megenni, és aztán meghalni a fiával együtt. Az asszály már igen-igen előre haladott lehetett. És ebben a helyzetben jelenik meg számára az ő horizontján megjelenik Illés, a váratlan vendég, aki tőle nem csak vizet kér, de abból még van annyi, hogy az ember igyon, locsolni már nincs, a mezőgazdaságnak már vége, inni még van. És ezek után kenyeret kér, ez az, amit ő már nem tud adni, gondolja. Szeretett testvéreim! A történet első felének részleteibe szándékosan nem mennék bele. Nem ebben a gyülekezetben pár, de az egészen közeli múltban hangzott erről ige hirdetés, és a CD-ken majd meghallgatható lesz. Azonban a nagy vonalakban megmaradva egy dolgot mindenképpen el kell, hogy mélyítsünk itt. Amit itt Isten csinál, az még egyszer mondom, összeköti az ő prófétájának az életét. Két hitetlen ember életével. Nagyon nehéz meggondolni, és nagyon nehéz megmondani, ki is gondoskodik itt, kiről ebben a helyzetben? Világos Illés úgy jött, hogy az Isten azt mondta, megparancsolta meg özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. A probléma csak az, hogy az özvegyasszonynak nincsen semmi, amiből gondoskodhatna róla. Úgy tűnik inkább, hogy Illés gondoskodik az özvegyasszonyról. Hiszen az ő jelenlétében nem fogy ki a liszt, és nem fogy ki az olaj. A több se lesz belőle, de nem fogy el. A probléma csak az, hogy Illés a kisúját sem mozdítja ezért. Illés, az asszony és a fia ugyan annak az Istennek a gondviselését élvezik napról napra. A mindenható Isten megáldja Illést, de már nem úgy, mint a Kerít pataknál. Most már úgy áldja meg őt, hogy a neki adott áldásból mások is élhetnek. És ezért kötötte össze az ő életét az asszonyéval és a gyermekével. Megáldja Illést, de most már úgy, hogy Illés mások számára is áldás legyen. Gondoskodik Illésről, de most már úgy, hogy Illés körül mások is túléljék ezt az asszályt. És ezek a mások történetesen pogányok. Történetesen hitetlen emberek. Istennek ugyanolyan fontosak ők, mint a hívők. Kedves testvérek, hallottuk az Úr Jézus Krisztus szavait. Ti vagytok a világ világossága, és nem azért gyújtanak lámpást, hogy utána a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra és beragyogja az egész házat. Isten nem azért gyújtott világosságot abban a sötét világban, Illés személyében, hogy azt eldugja valahová egy sziklahasadékba a Kerít patakja mellett. Isten azért gyújtott világosságot Illésben, hogy az világosság legyen másoknak is. Ti vagytok a föld sója. Ahogyan mi sót keverünk az ételbe, Úgy keveri Isten az ő híveit, az újjászületett, megtért keresztjéneket bele ebbe a világba, hogy a világ élhetőbb legyen, hogy a világ élhető legyen, hogy a világ emberei megmenekülhessenek. A föld sója helyett, valljuk meg őszintén, minket keresztjéneket sokkal inkább kísért és sokkal inkább vonz a kávéscsésze cukra helyzet. Melyikünkkel nem történt már meg? Megérdesítjük a teánkat vagy kávénkat, elfelejtjük megkeverni, és egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy az italunk a tetején keserű, az alján pedig olyan émelygős, hogy a teteje is ihatatlan, meg az alja is. Mi keresztjének mindig is szerettünk, és szeretünk leüllepedni ennek a világ csészének az aljára. Minket csak ne kavarjanak föl, minket csak ne keverjenek bele ennek a világnak a folyásába. Jó nekünk a magunk köreiben, jó nekünk a magunk kis szigetén, szép a magyar nyelv, elszigetelődve, jó nekünk ott. Szeretett testvéreim, a mindenható Isten épp az ellenkezőjét teszi. Ő a hívő embereit bele keveri a világba. Az illések sorsához, életéhez és gondviseléséhez hozzáköti a sareptai özvegyek és gyermekeik túlélését és életét. Azért, hogy ők is túléljenek. Kedves testvérek, feltűnt már, hogy a mindenható Isten sok esetben nem tesz semmiféle kivételt? Hallotta volna bármelyikünk is a híreket, hogy a néhány évvel ezelőtt pusztító szökőár kikerült-e a keresztjének házait, és a keresztjéneknek nem kellett új egzisztenciát felépíteni? A hívő embereknek nem kellett újraépíteni a házukat? Nem. A szökőár nem kerülte ki őket sem. Mint ahogy az asszály nem kerül ilyen illést sem. Kedves testvérek, hallottunk ma már Dietrich Bonhoefferről, vagy éppen a katolikus egyház azon szentjeiről, akik nem zsidóként kerültek koncentrációs táborba? Tényleg úgy gondoltuk, hogy az a vihar szépen kikerülte őket, és pusztította a hitetleneket? Nem. Isten ezeknek a hitetleneknek az életével összekötötte az övéket. Azért, hogy a hitetlen ember életében fény jelenjen meg, hogy a hitetlen ember életében áldás jelenjen meg, és hogy a világ legsötétebb helyein és a legborzasztóbb körülmények között is ott legyen az őről szóló bizonyságtétel fénye, reménye, ereje. Kedves testvérek, ne álmodjunk arról, hogy a mi életünket a mindenható Isten el fogja szeparálni a körülöttünk lévő hitetlenek életétől. A hívás nekünk is szól. Nem csak, hogy lépj tovább, de lépj oda másokhoz. Azokhoz, akikhez az Isten minket személy szerint vezet. Még egy nagyon fontos dolog van ebben a történetben. Amikor Isten így oda vezet bennünket másokhoz, mégis mi a mi feladatunk, mit csináljunk mi keresztjének ilyen helyzetben? Szeretett testvéreim, számomra erőteljes, de ugyanakkor nagyon megdöbbentő az az üzenet, amit én itt megértettem. És az üzenet nem is igazán arról szól, hogy mit csinál illés. Mit nem csinál? A történet második felében értesülünk arról, hogy a gyermek megbetegszik, haldoklik, sőt, effektíve meghal. Az ige ezt mondja, hogy olyan súlyos lett az ő betegsége, hogy már nem is lélegzett. Az asszonyból kitör az egyetlen dolog, ami kitörhet belőle, Mi bajod van velem, Istennek embere? Mit áltottam én neked? Azért jöttél, hogy emlékeztess a bűnömre, és hogy megölt a gyerekemet? Ez az asszony, hogy nap mint nap élte az olajos korsó és a lisztes fazék csodáját, ami minden reggel ugyanúgy volt, mint hogyha előző nap nem ürítette volna ki az utolsó cseppét. Ez az asszony egyre inkább érte, egyre inkább élte és értette Isten erejét és jelenlétét, és a szavai arról árulkodnak, hogy ez őt bűntudattal töltötte el. Ő nem ezt az Istent imádta. Ő nem ezt az Istent dicsérte a korábbi javaiért. Ő nem ezt az Istent kérte, viseljen gondot róla. Illésnek a puszta jelenléte lassan ítéletté vált számára. És amikor úgy tűnik, hogy ez az ítélet le is csap, mi más mondhatna? Istennek embere, azért jöttél, hogy emlékeztess engem, hogy én egy bárványimádó bűnös ember vagyok, és megöld a gyerekemet? És amit Illés nem csinál, nem kezdi el magyarázni Istent. Hogyha végigolvassuk a történetet, látjuk azt is, nem is tudná. Amikor felveszi azt a gyermeket, fölviszi a felső szobába, és marad a gyermek, Isten és ő, akkor ő ugyanolyan értetlenséggel imádkozik. Istenem, mi folyik itt? Ennek az asszonynak vendége vagyok, te pedig jössz és megölöd a gyerekét? Kedves testvérek, mi keresztjének időnként valóban szembesülünk azzal a kihívással, hogyha a mi Istenünk nevében vagy ennek gyanúja felmerül legalábbis valami csapás, sújt valakit, akkor ezt el kell magyaráznunk. Emlékszünk még a szökőár utáni újságokra, tévétalksókra, rádióműsorokra? Mindenféle színű és típusú keresztjént hívtak meg, és próbálták velük elmagyaráztatni, hogy most mit is csinált Isten ott a csendes óceánon? Kedves testvérek, Illéssel együtt mi magunk sem mindig értjük, hogy Isten mit is csinál. Nem is biztos, hogy ez a mi dolgunk. Nem is biztos, hogy nekünk mindig, minden esetben el kell magyaráznunk a szenvedőknek, hogy tudod, te azért szenvedsz, mert, és tudod, ez olyan gyönyörűen beleillik egy nagy isteni tervbe, és egyáltalán. A mi dolgunk, nem hiszem, hogy elsősorban az, hogy mi elmagyarázzuk Istent. Jézus Krisztus azt mondja, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Illésék nem csinál mást. Gyászol a gyászoló asszonnyal. És teszi azt, amit tehet. Istent elmagyarázni nem tudja. De imádkozni tud. Imádkozni tud azért a gyermekért. Tud teljes hittel, tud nagyon komoly meggyőződéssel, és ez olyas valami, amit az asszony maga nem tud. Így lesz Illés megint áldás számára. Szeretett testvéreim, a felolvasott igeszakasz a Máté evangélium a 5. fejezetéből, Jézus Krisztus szavai így végződtek. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátok. Az Isten arra hív bennünket, hogy amikor a mi életünket hitetlenek életével köti össze, éljük ezt az életet úgy, hogy ebből az életből Isten dicsősége ragyogjon fel, és hogy ezek a hitetlen emberek Istent magasztaló hívővé legyenek. Amikor a gyermeket leviszi, mert Isten meghallgatta az ő imádságát, és ismét lélegzik, és él, és meggyógyult, visszaviszi az asszonyhoz, akkor ebből az asszonyból kitör pontosan az, amit Isten mond, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az asszony ezt mondja, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az igé, az Úr igéje. Most már tudom. Lehetne megkérdezni, hogy mit csinált ez a nő addig? Nem volt neki meggyőző minden egyes reggel a liszt meg az olaj? Kedves testvérek, talán meggyőző kellett volna, hogy legyen, talán nem, nem tudom. De egyet tudok. Ez az a pont, amikor ez az asszony eljut oda, hogy végre felismeri az egy élő Isten számára is Isten lehet, és őt magasztalja az attól. Ábrahámnak, akit a Biblia időnként a hívők atyának is nevez, úgy adta Isten az ő elhívását, hogy ezt mondta neki: én megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Szeretett testvéreim, Isten igéje szólt ma hozzánk. Isten igéje szólt arról, hogy Isten időnként tovább lépésre hív, amikor az idő ilyen vagy olyan változást hoz számunkra. A tovább lépésben a mindenható Isten nagyon gyakran hív oda lépésre, másokhoz való oda lépésre, hogy a mi életünket másokéval, gyakran hitetlen emberekével, Isten nem ismerő munkatársakéval, barátokéval, szomszédokéval, családtagokéval, és még ki tudja, ki mindenkivel kösse össze. És Isten meg akar bennünket áldani, hogy mi magunk áldással legyünk ezeknek az embereknek. Megáldalak, és áldás leszel. Légy áldott, testvér. Légy áldás, testvér.